Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus, látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szórásra nyitotta ajkát, és így tanította őket. Boldogok a lélekben szegények, mert üvék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalás nyernek. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők majd eltelnek vele. Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent. Boldogok a békesség szerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert ővék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyalázat titeket is üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek is, újjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim! Ferenc pápa a Gaudátent exultáte az életszentségről szóló enciklikájában azt mondja, hogy a nyolc boldogság a keresztény ember személyi igazolványa, amely alapján látszódik a keresztény életünk. A személyi igazolványban szerepel a nevünk, születési dátumunk, édesanyánk neve, egyéb adatok, és a nyolc boldogság mutatja meg, hogy keresztények vagyunk-e, vagy pedig sem. És milyen nagy ajándék az, hogy Jézus ott a hegyi beszédben, amikor fellép, elmondja az ő programbeszédjét, hogy ő mit ígér, boldogságot. Ebben a világban, ahol oly nehéz boldognak lenni, akkor annyi bántó körülményünk van. Mert ezek a boldogságok nem a külső körülmények függvényei, hanem belülről jönnek. És nem úgymond valami előfeltétele valaminek, hiszen hallottuk a Szentleckében, hogy nem a nagy embereket választja ki az Isten, hanem a kicsinyeket, a semminek látszókat. Mi is tudunk boldogok lenni, függetlenül attól, hogy milyen batyut hozunk otthonról, milyen múltunk van, hogy éppen milyen volt a neveltetésünk. Jézus azt mondja, boldogok a lélekben szegények. És ezt leginkább úgy értjük meg, ha az ellentétjét vizsgáljuk meg. Aki gazdag, annak önelégül tud lenni a szíve. Pénzen megveszek mindent. Utazást, élményeket, tárgyakat, kapcsolatokat. De azt veszük észre, hogy hiába van sok pénzünk, valahogy nem vagyunk boldog. Hozzászokunk a vagyonhoz, mint a ruhához, amit föl is leveszünk. És lehet gyönyörű nyaralásunk, úgymond látszólag, de akivel utazunk, azzal valahogy nem értjük meg egymást. És ehetünk nagyon jó ízűeket egyedül, vagy éppen úgymond úgy rossz szájízű, légkörű asztaltársaságban. A szegény ember tudja, hogy még nem teljesen kész, még gazdagodnia kell, még növekednie kell. És úgy hallgatja az evangéliumot, hogy hogy szól neki. És felismeri magát benne, és magára érti. És tanul, mint ahogy iskolában tanultunk. És egy egzisztenciális növekedés zajlik bennünk. Többek leszünk. A szegénységünket az Isten betölti az ő tanításával, és ezáltal gazdagabbá válunk. És ez megmutatkozik az emberi kapcsolatainkban is. Azzal, hogy én már másképp tekintek a másik emberre. Felismerem, hogy mit kell tennem a másik emberrel. És már közöm van hozzá. Gabriel García Márquez Száz év magányának a regénye szól arról, hogy lakják le a házat, de ne maradjunk egyedül. Mert ha egyedül vagyunk, legyünk bármilyen gazdagok is, az az igazi százénmagány. Boldogok, akik sírnak. Gyermekként azt tanították, legalábbis a fiúknak, hogy nem szabad sírni. És megkeményítettük a szívünket. Nem mutatjuk az érzelmeinket. Nem mutatjuk a fájdalmunkat. De egyben meg is fosztjuk magunkat attól, hogy érzékenyek legyünk az örömre. Ferenc pápa úgy fogalmaz, amikor mi együtt érzünk valakivel, megérintjük a sebeit, akkor kompassióba lépünk, együtt szenvedünk vele. Kompassió, együtt szenvedés. És nekem bár lehet, hogy fáj a másik fájdalma, és hát fájni is fog, de megajándékozom magamat azzal, hogy részesüljek a másik ember örömében. És ha belegondolunk, ez megéri. Megéri vállalni a szenvedés kockázatát azért, hogy aztán az örömben is részesüljek. Megéri, úgymond, megismerni a másik ember életét, és részvállalni benne azért, hogy őt meg is nyerjem. Mert ezáltal megtalál a másik emberben a tükröt, nem csak a nehézségben, de az örömben is. Boldogok a szelídek. A szelíd ember nem akar úgymond erőnek erejével érvényt szerezni az igazának. Jó mellette lenni, mert a békét sugározza. Kicsit olyan, mint az akváriumi halakban, amikor a halak egymás mellett úsznak, és nem zavarják egymás útvonalát, kiternek egymás elől. Aki úgy érzi, hogy rá figyelni kell, az harsány, az a hangosan mondja, az a társaság középpontja akar lenni. De nem attól szeretünk valakit, hogy ő a társaság középpontja. Nem attól szeretjük, hogy ő harsány. Szeretjük, mert a társaság része. A gyermek, amikor megszületik, nem tett le semmit az asztalra, már szeretjük. Már akkor szereti őt az édesanyja, amikor a méhében hordozza. A szeretetben nincs feltétel. És milyen nagy ajándék az, hogy megérezzük, hogy nem kell nekem a szerítségemből kilépni azért, hogy engem szeressenek. És tudja a szeríd ember, jó magyar mondás szerint is, hogy Jóisten nem ver bottal, hogy mindenki visszakapja még az életében azt, amit tesz, hiszen generálja a saját viselkedése a következményeket. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot. Gyermekként elfogadjuk azt, hogyha a tanár szigorú. Hogyha igazságtalan. Mert a gyermek nem tudja visszaadni a tanárnak a kölcsönt, hiszen nem egyenrangú felek. És zavarja az, hogy valakivel igazságtalanul bánt valaki. De aztán felnőttként mi ezt elfelejtjük. Már nem nézünk oda, ha valakivel igazságtalanság történik. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, imádkozzuk a mi atyánk soraiban, a többes szám első személyben. Nem csak az én kenyeremet, hanem a másikét is. Az elő feltételezi azt, az egyház társadalmi tanítását, és azt, hogy mindenkinek megadni azt, ami jár, az élethez való jogot, a jóléthez való jogot, az alapvető életminimumhoz való jogot, de mi nagyon sokszor csak a magunkkal foglalkozunk, és nem tekintünk körül magunk köré. Már nem érdekel a másik ember sorsa. Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmas. Nem bebocsájtani annyit tesz, hogy számon tartjuk a rosszat. És nem lehet haraggal, súlyokkal együtt élni a szívünkben. Úgy szoktuk magyarázni hitanórán, hogyha valaki elesik, hát véres a karja, ha elvakarja, nem gyógyul be. De hagyja békén, beheged, ott van a nyoma, de már nem fog fájni. A Jóisten, amikor vízözönne sújtja a világot, és úgymond a Noé elindul a bárkán, azt mondja, hogy megbánja, hogy vízözönne sújtotta a világot, mert az ember szíve hajlik a rosszra. De nem a Jóistent nem szereti az ember, hanem a rosszra hajlik. Önmagát szereti. Önmagát keresi. És ebben egyben ezáltal eltávolodik az Istentől. És mi is, amikor a kamasz gyerekünk keresi a saját hangját, és közben megsebez minket, akkor tudjuk, hogy nem minket nem szeret, hanem keresi a saját hangját, de valahogy rosszul csinálja, és könnyebb neki irgalmazni, könnyebb megbocsájtani, mert már látjuk, hogy miért olyan. És amikor az ellenünk létőnek megbocsájtunk, akkor empátiával látjuk, hogy ő miért olyan, mik a sebei, mik a gyöngességei, miért lett olyan, mit hurcol magával. És már más szemmel nézek rá, és könnyebb neki irgalmazni. Boldog a tiszta szívűek. Tiszta szívű annyit tesz, hogy a szívemet vigyázom, őrizem a bűntől, és adhatnak elém bármit. Járhatok bárhol. Én tudom, hogy mi az én utam. Tudom, hogy hova tartozom. Sok mindent láthatunk a tévében, vagy a kirakatokban. Sok mindent megkívánhatunk. Sok mindenre vágyhatunk. Legyen jó vagy rossz dolog. De a szívem dönti el, hogy mire megyek rá, minek megyek utána. Milyen döntéseket hozok. A tiszta szívű ember az emberi kapcsolataiban is tud érdek nélkül beszélni és cselekedni. Nem kihasználni a másikat. Boldogok a békességszerzők. Békességszerzés nem csak azt jelenti, hogy mondjuk béke, nagykövetek vagyunk valahol, hanem a rosszat, ami körülöttünk van, azt nem adjuk tovább. Nem készítünk belőle időzített bombát, és nem várjuk, hogy majd felrobbanjon, hogy mekkorát fog majd hatni, hogy kikerülöm a pletyka lehetőségét, a rossz hír terjesztésének a lehetőségét. Ez már békességszerzés. Boldogok, akiket üldözek az igazságért. Nem szeretünk kilépni a komfortzónából, nem szeretünk konfrontálódni, nem szeretünk kiállni valamiért, mert kellemetlen, mert válaszolni kell kérdésekre. De egyben, ha én megválaszolok valamit, akkor én tanulságot teszek arról, hogy valahova tartozom, valahova integrálódtam, valahol megtaláltam az identitásomat. A Közel-Keleten minden kereszténynek, meg a gyereknek is beletetoválják a keresztények jelét a csuklójukba belőle. Miért? Mert ha elárvul a gyermek, akkor nem lehet nem keresztény módon fölnevelni. Vagy ha valaki meghal, akkor nem lehet nem keresztény módon eltemetni. A Közel-Keleten ez létfontosságú. És már nem vérszerinti rokonok a közösség tagjai, de akinek ilyen jele van, az számíthat az egyik a másikra. Mi nyugatabbra Közel-Keletről egyre jobban elidegenedünk egymástól. A magam úgyan vagyok vallásos, hogy nekem kényelmes, hogy nekem tetszik, és leszűkül a közösségem az egyházközségről, a városi közösségről, a családra, amely azért nem annyira evidens, és aztán magamba. De nekünk keresztényként nem ez az utunk. Nekem, ha azt mondjuk, hogy testvérek vagyunk az Úrban, akkor nekem van lehetőségem abban arra, hogy bármilyen az élethelyzetem, bármilyen tragédia ér, én megtaláljam a közösségemet. Hogy valahova tartozzam. És ez a háló megtartó erővel bír akkor, amikor baj van. És fontos, hogy amikor nincs baj, akkor is építsem a közösséget. Mert amikor baj lesz, akkor nincs erőm a közösséget építeni. Ez a közösségi háló megtart, amikor elesem. Kedves testvéreim, mi boldogságra vagyunk hivatva. Mindentől függetlenül. És a boldogság forrása belülről származik. A Jóisten ültette belénk a boldogság iránti vágyat. És ő mutatja meg az iránytűt ahhoz, hogy ezt a boldogságot az ő tanításán keresztül meg is értsük, el is érjük, és meg is tapasztaljuk. Amen.
Szeressétek egymást! Bacsa Dávid atya homíliáját hallották. Nézőpont.
Bátor Botond pálos szerzetest hallják.